Adásunk a 2023. április 5-i műsor ismétlése volt. Most elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Trump és a világ vezetői találjanak megoldást a háború lezárására, kérte 14. Leó pápa béke felhívásában. A Szent Atya a Castel Gandolfói pápai rezidencia előtt március 31-én este, szokásos keddi pihenő és munkanapja végén ismét válaszolt az újságírók kérdéseire. 14. Leó pápa elmondta, úgy értesültem, hogy Trump elnök a közelmúltban kijelentette, véget szeretne vetni a háborúnak, remélhetőleg keresi a kivezető utat, remélhetőleg módot talál az erőszak és a bombázások mértékének csökkentésére, ami jelentősen hozzájárulna a Közel-Keleten és máshol folyamatosan gerjedő és növekvő gyűlölet felszámolásához, mutatott rá a Szent Atya. A pápa emlékeztetett rá, hogy a húsvétnak az egész év legszentebb, legáldottabb időszakának kellene lennie. A béke és az elmélyülés ideje ez, ám, mint mindannyian tudjuk, a világ számos pontján ismét rengeteg szenvedést látunk, sok a halott, köztük ártatlan gyermekek is. Folyamatosan a békéért fohászkodunk, de sajnos sokan a gyűlöletet, az erőszakot és a háborút szítják, hangsúlyozta 14. Leó. Emiatt arra kért mindenkit, különösen a keresztényeket, hogy ezekben a napokban ismerjék fel. Krisztust ma is keresztre feszítik. Krisztus ma is szenved az ártatlanokban, különösen azokban, akik az erőszaktól, a gyűlölettől, a háborútól szenvednek. Imádkozzunk értük a háború áldozataiért, imádkozzunk, hogy valójában új, megújult béke szülessen, amely mindenki számára új életet adhat, buzdított a Szent Atya. Az újságíró kérdésére válaszolva reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a húsvéti időszakra fegyverszünetet hirdetnek. A téri ödön turisztikai programban 168 valamikori tábor, vízparti szálláshely, erdei iskola felújítására 10 milliárd forintot fordított az Aktív Magyarországért Államtitkárság közvetítésével a magyar kormány. Jelentette ki Révész Máriusz államtitkár Salgó-Tarjánban a korszerűsített tarjáni gyermektábor átadásán. Az államtitkár elmondta, egy 20 személyes, 5 szobás faházat sikerült felújítani Tarjánban mindössze 90 millió forintos költséggel, aminek a tervezés is része volt. Rendkívül költséghatékonyan használták tehát fel a rendelkezésre álló összeget, mondta. Révész Máriusz közölte, a téri ödön turisztikai programban 35%-os támogatást tudnak biztosítani, 65%-ot a pályázónak kellett hozzátennie. Salgó-Tarján példát mutatott abból, hogy eredményes pályázatát követően miként kell költséghatékonyan fejleszteni, emelte ki. Több mint 905 millió forintból fejlesztik az önkormányzati tulajdonú gyógyfürdő energetikai rendszerét a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kisvárdán, közölte a helyhatóság a távirat éradával. Közleményük szerint a terület és településfejlesztési operatív program plusz pályázatán elnyert összegből a termálvízellátás stabilizálását és a meglévő berendezések korszerűsítését végzik el. További cél a létesítmény energiafelhasználásának csökkentése. Az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával megvalósuló 100%-os támogatású projekt részeként egy új, mintegy 770 méter mély hévízkutat alakítanak ki a gyógyfürdő területén. A beruházás során egy napelemes kiserőmű és akkumulátoros energiatároló is megépül, mely rendszer a gyógyfürdő villamosenergia igényének jelentős részét képes biztosítani. Az ukrán-magyar határszakaszon 4345-en léptek be Magyarországra kedden, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 19 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Egyre nagyobb területen szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, kisüt a nap, de délután ismét gyakran zavarhatják gomoly felhők a napsütést. Tovább csökken a csapadékhajlam, a nap első felében legkésőbb a Dunántúlon is megszűnik a gyenge esőzápor. Az északi a szél az ország nagy részén megélénkül, sőt helyenként erős, főként Vas és Zala nyugati részein viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 10 és 15 fok között valószínű. Késő estére 3 és 9 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Húsvéti kívánságműsorokkal várjuk kedves hallgatóinkat a Szent István Rádió hullámhosszain. Április 5-én, húsvét vasárnap délután 16 óra 30 perctől egy fél órás, és április 6-án, húsvét hétfőn délután 16 óra 5 perctől pedig egy órás műsorral jelentkezünk. Várjuk kéréseiket, kívánságaikat, zenés üzeneteiket, elérhetőségeinken, melyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, e-mail címünk pedig kívánság@szentistvánradio.hu. Kéréseiket április 2-án, nagycsütörtökön délután 14 óráig várjuk. Ünnepeljük idén is együtt a húsvétot!
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, adásunk tartalma. Két új városi terepjáróval, két quaddal és három elektromos rollerrel gazdagodott a miskolci rendészet. 10 milliárd forint értékben jelentett be energetikai beruházásokat Lantos Csaba energiaügyi miniszter Miskolcon. Akár a korábbi nevezési rekordot is megdöntheti a 8. alkalommal rajtoló Kassa-Miskolc nemzetközi ultramaraton. A Ferenczi Sándor egészségügyi technikum adott otthont az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Magyar Nyelv Múzeum által szervezett anyanyelvi vetélkedő középdöntőjének. Túl a gyakorlaton címmel tartottak szakmai nyílt napot a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kórházban.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Jelentősen bővült a miskolci rendfenntartók eszközparkja a város közbiztonságának javítása érdekében. A polgárőrség és a rendészet flottája 2 új városi terepjáróval, 2 kvaddal és 3 elektromos rollerrel gazdagodott. A változatos járműállomány lehetővé teszi, hogy a járőrök a nehezebb terepeken és a szűkebb sétálóutcákban is hatékonyan jelen legyenek. A modern eszközök beszerzéséről a szakemberek a reakcióidő rövidülését és a munka hatékonyságának növekedését várják. Az új gépeket egy ünnepélyes átadó keretében bocsátották a szervezet rendelkezésére. A részletekről Tóth Szántai József Miskolc polgármestere adott tájékoztatást.
Engedjék meg, hogy egy nagyon rövid összefoglalót mondjak, hogy hogy is érkeztünk ide tulajdonképpen. Én 2024 nyarán, még akkor a kampányomban az egyik első utam a Miskolci Polgárőr Szövetségekhez vezetett, talán emlékeznek rá azok az urak, akik ezen a találkozón ott voltak, és elmesélték nekem, hogy milyen helyzetben vannak a miskolci polgárőrök, elmondták, hogy az akkor még 7 polgárőr szervezet éves szinten néhány millió forintból gazdálkodik, és azt is elmondták, hogy nagyon szeretnék, hogyha ezen a helyzeten valamilyen módon változtatni tudnánk. Ez tehát 2024-ben volt, és amikor bizalmat kaptunk a miskolciaktól, akkor az egyik legfontosabb célkitűzésünk az volt, hogy Miskolc városában újra megpróbáljunk rendet teremteni, megpróbáljuk a hétköznapokat a miskolciak számára elviselhetőbb és komfortosabbá tenni. Ha csak néhány dolgot meg kell említenem ebből az elmúlt másfél évből, és ki kell emelnem, akkor engedjék meg, hogy kezdjem azzal, hogy 2024 őszén bevezettük a járatserif rendszert Miskolcon. Ezzel egy időben Kovács Lászlót, a rendészet vezetőjét arra kértem, hogy gondoljuk újra, és rendezzük újra a sorainkat, és újra egy olyan rendészeti állomány teljesítse a szolgálatot, és védje Miskolcot, amilyen 2019 előtt volt. Ezt a munkát azzal folytattuk, hogy a rendészeti állományokat elkezdtük bővíteni, növeltük a jelenlétet, azokat a forrásokat is hozzárendeltük, ami azt gondolom a rendészet működéséhez elengedhetetlen. Egy számot engedjenek csak meg, az idei költségvetésben soha nem látott összeggel segítjük a miskolci rendészek munkáját. Szerződést kötöttünk a rendőrséggel, újra vannak rendész és rendőr járőrpárok Miskolcon. Jukóban újra nyitottuk a közbiztonsági pontot, és tavaly már 6 autóval, 6 Suzuki-val segítettük a miskolci polgárőrök munkáját. És ezt a munkát folytatjuk, és ezt szeretnénk folytatni az elkövetkezendő időszakban is, hiszen néhány héttel ezelőtt azt a rendőrőrsöt, ami a Vasgyár egyik kevésbé frekventált részén volt, a kormányablakban, az Újgyőri főtéren nyitottuk meg, és én akkor tettem még egy ígéretet a rendészeknek és a miskolciaknak, mégpedig azt, hogy szeretnénk a miskolci mezőrszolgálatot újra valamilyen módon visszahozni a hétköznapokba. És a mai alkalom és a mai esemény azon kívül, hogy ennek a munkának egy picit az összegzése, annak is a megmutatása és az újbóli bemutatás, hogy hogyan próbáljuk ezekkel az eszközökkel mind a rendészet, mind pedig a polgárőrök munkáját segíteni. 2 Suzuki Vitarával, 2 kvaddal, ami azt gondolom, hogy a mezőröknek nagyon sokat segít még, és 6 olyan elektromos rollerrel, ami azt gondolom, hogy az intézkedések sebességét és a gyorsaságát megkönnyíti majd az elkövetkezendő időszakban. Azt gondoljuk, hogy egy város, Miskolc bükkvárosa rend nélkül nem képzelhető el, de azt is gondoljuk, hogy a rendnek és a rendészetnek és azoknak a kollégáknak, akik részt vesznek ebben a munkában, emberséggel kell azokat a helyzeteket kezelniük, amiket a mindennapok adnak. Hogyha felteszik nekem azt a kérdést, hogy ezzel a munkával kész vagyunk-e, akkor mindig azt a választ fogom mindenkinek mondani, hogy ezzel a munkával sosem lehetünk készen. Ez egy olyan harc, egy olyan küzdelem, amit a rend fenntartásáért és a biztonságért vívunk Miskolcon, ami minden nap állandó küzdelmet jelent, és ebben a munkában nagyban számítunk a rendészeinkre, és nagyban számítunk azokra a polgárőr barátainkra, akik közül nagyon sokan családapaként, családanyaként, nagymamaként, nagyszülőként vesznek részt abban, hogy Miskolc városa még biztonságosabb és még élhetőbb legyen. Úgyhogy én tisztelettel megköszönöm a munkájukat, a rendészet munkáját, a polgárőrök munkáját, minden olyan miskolci munkáját, aki bár nem is tagja vagy nem is része ezeknek a szervezeteknek, de nem hagyja szó nélkül azt, hogyha valamit tapasztal, vagy valamit lát a miskolci utcákon. És szeretném megköszönni a támogatást is a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT-nek, akik nélkül ezek az eszközök most nem lehetnének itt. Én kívánok mindenkinek nagyon jó egészséget, hosszú, békés szolgálatot, mert ez egy nagyon fontos időszak, én azt gondolom, a rendészeink életében, és azt is kívánom, hogy ezek az eszközök a lehető legnagyobb segítségükre legyen az elkövetkezendő időszakban.
Halusi András Miskolc alpolgármestere és Csöpör Katalin parlamenti képviselő is méltatta az eszközbeszerzést.
Azt hiszem, hogy a miskolciaknak nem kell elmagyarázni azt, hogy milyen az, amikor a közbiztonságról beszélünk, milyen az, amikor a mindennapok biztonságáról beszélünk, a szubjektív és a tényleges biztonságérzetről beszélünk. Azt hiszem, hogy mögöttem látható technikai fejlesztések és műszaki eszközök pontosan azt az utat mutatják, amilyen utat bejárunk az elmúlt másfél esztendőben, hiszen ahogy polgármester úr is fogalmazott, nagyon komoly intézkedéseket tettünk már eddig is a rendészeti fejlesztésekben. Hétről hétre és hónapról hónapra jelentjük be azokat az intézkedéseket, a miskolciak biztonságát szavatolja. Néhány órával ezelőtt adtunk át egy térfigyelő kamerát az Újgyőri piacnál a Torontáli utcában. Ennek fejlesztését fogjuk majd hamarosan folytatni. Folyamatosan nyitjuk el a közbiztonsági pontokat. Legutóbb ugye a Bagolyvárban is megnyitottunk egyet, amit a polgárőrök és a rendészek közösen használnak, és hát természetesen többek között ezekkel a műszaki fejlesztésekkel pedig ahhoz járulunk hozzá, hogy a rend fenntartása Miskolcon még könnyebb és még hatékonyabb legyen. Úgyhogy én is a gratulálni szeretnék mindenkinek, aki ebben részt vett. Köszönöm szépen mindenkinek az eddigi munkáját, és természetesen számítunk önökre, mert a Miskolcon a biztonság nem lehet alkutárgya, és a miskolciak biztonsága mindenek előtt.
Igen, a közbiztonság ügye az egy közös felelősség mindannyiunk részéről, és ez bizonyítja a legjobban, hogy a Miskolci Polgárőr Egyesületek együttműködésének köszönhetően kormányzati támogatással, ugye városi közreműködéssel ugye fejleszthetik az eszközparkjukat, és annak reményében, hogy még hatékonyabban tudják végezni a szolgálatukat, és eközben még a fiatalabb generációt is bevonják ebbe a komoly, felelősségteljes feladatba. Most ezek az eszközök, járművek ugye azt fogják segíteni az ő munkájukat, mind mondjuk külterületen végzett munkájukat, vagy belterületen akár, vagy a rendezvények biztosításakor, amikor mindig ugye nagyon felelősségteljesen végzik a szolgálatukat. Egyébként 2010-ben, amikor országgyűlési képviselő lettem, már akkor a magyar kormánynak kiemelt célja volt, hogy megerősíti a rendőrséget, és nagyon fontosnak és előrevalónak tartotta a közbiztonság fejlesztését és erősítését. És segítettük és támogattuk és megerősítettük a polgárőrséget, a polgárőr egyesületeket, sőt Miskolcon még ugye a sheriff rendszer is kialakult itt a rendészet mellett, úgyhogy itt fokozottan jelen vannak a közbiztonsági szakemberek és civil szervezetek. Mind annak érdekében, hogy Miskolc egy biztonságos, tiszta és rendes város legyen. Azt hiszem, ez mindannyiunk felelőssége, nem csak a szervezeteké, hanem minden ember munkája és odafigyelése kell ahhoz, hogy Miskolc egy igazán élhető és biztonságos, békés otthonunk maradjon.
Miskolcra érkezett Lantos Csaba energiaügyi miniszter, aki a Városházán zárt körű egyeztetést folytatott a város vezetőivel. A megbeszélés eredményeként a miniszter egy energetikai csomagot jelentett be, amely magában foglalja a tömegközlekedés zöldítését, a barlangfürdő megújítását, a város két kórházának energetikai fejlesztését, valamint a város távhőszolgáltatásának egységesítését is. A részletekről Tóth Szántai József Miskolc polgármestere és Hollósi András Miskolc alpolgármestere adott tájékoztatást.
Kedves miskolciak, nagyon jó lenne, hogyha miniszter urat minden héten vendégül tudnánk látni, hogy miért, ezt majd ő is el fogja a sajtótájékoztatónk végén mondani, mert egy olyan csomagról fogunk beszámolni, ami azt gondolom, hogy a miskolciak életét és a mindennapjait megkönnyítheti majd az elkövetkezendő időszakban. Konkrét dolgokról fogunk beszámolni, nem tervekről és nem víziókról, hanem olyan dolgokról, amik az elkövetkezendő hetekben, hónapokban kézzelfogható valóságként jelennek meg a miskolci mindennapokban. Azzal kezdeném, hogy 4 darab elektromos BYD buszunk érkezett meg múlt héten, ami már a miskolciakat szolgálja. A nyári időszakban érkezik még 8 BYD elektromos buszunk, és miniszter úrnak köszönhetően és a magyar kormány támogatásának köszönhetően először fog Magyarországon közforgalomba állni 2 olyan hidrogén üzemű busz, amely 1,3 milliárd forint értékben érkezik majd meg Miskolcra. és én azt gondolom, hogy ez egy óriási lépés abban a programban, a Bükkvárosa programban, ami arról szól, hogy hogy tudjuk még zöldebbé, még élhetőbbé, és a lehetőség szerint még kisebb károsanyag kibocsátává tenni a miskolci közösségi közlekedést. Én átadnám a szót Hollósi András alpolgármester úrnak, miniszteri biztosnak, a további programpontokról és a mai tárgyalásunk néhány olyan fontos eleméről, amiről ő is beszámol majd önöknek.
Energia csúcs Miskolcon, Miskolc jövője zöld és innovatív. Többször elmondtuk már ezt az elmúlt hetekben, többek között, ahogy polgármester úr is fogalmazott, a közlekedési fejlesztésünk vonatkozásában, az új buszok vonatkozásában, de itt nem állhatunk meg. Hatalmas lehetőségek előtt áll a borsodi vármegyeszékhely. A Bükkvárosában nagyon komoly energetikai fejlesztéseket fogunk megvalósítani. Többek között a miskolci távhőrendszer energiahatékonysági fejlesztését is elkezdjük, mintegy 1,3 milliárd forint értékben. Ez azt jelenti, hogy teljesen megújul majd a belvárosi hőkörzet egyik gerincvezetéke, ami sokkal magasabb energiaellátás és energiabiztonságot jelent majd a miskolciak szempontjából. Nagyon fontos a mai terhelt világunkban, hogy nem csak Magyarország számára fontos az energiabiztonság, hanem a miskolciak számára is fontos az energiabiztonság. Miniszter úr, az elmúlt órákban ezekről a témákról is beszélgettünk, hiszen volt korábban hálózati hőveszteség, illetőlegesen egyéb karbantartási költséget is ugye terhelte ez a elavult vezetékrendszer. Ez már a múlté lesz, hiszen ezt át fogjuk alakítani, fel fogjuk teljes egészében újítani. Ami pedig külön nagyszerű hír, hogy többek között a Miskolctapolcai barlangfürdő vonatkozásában is a villamos energia kapacitásának bővítésének előkészítését is elindítottuk. 400 kV-ról 600 kV-ra emeljük a turisztikai beruházásunk energia többletét. Ez a kapacitás emelés lehetőséget biztosít arra, hogy a turisztikai fejlesztéseinket megfelelő módon és minőségben tudjuk végrehajtani. Az elmúlt időszakban is már 13 kilométernyi erős és gyengeáramú kábelt sikerült bevezetni természetesen a barlangfürdőben. Lesz majd padlófűtés is, ami korábban nem volt. Tehát magyarul minden adott ahhoz, hogy ennek a kiemelkedő turisztikai beruházásunknak nagyon komoly kapacitás bővítését is tudjuk ezekből a projektekből megvalósítani, amihez külön köszönjük természetesen Magyarország kormánya támogatását.
Söbör Katalin parlamenti képviselő és Lantos Csaba energiaügyi miniszter kifejtették, hogy az említett beruházások 10 milliárd forintos összeggel valósulnak meg, és azt is hozzátették, hogy Miskolc távhőszolgáltatásában összekötik a belvárost és az avasi lakótelepet Diósgyőrrel és Bulgárfölddel, melynek köszönhetően az utóbbi két városrész is olcsóbb és zöldebb geotermikus fűtési rendszerre állhat át.
Isten hozta Lantos miniszter urat itt körünkben, hiszen nemrégiben kint voltunk a Bogáncs utcai új alállomás átadásán, ami nagyon nagy jelentőségű, nem csak Miskolc, hanem az egész térség életében, hiszen a biztonságos energiaellátás az a fejlődés alapfeltétele is. És korábban ez csak a déli ipari parkban az ipart szolgálta ki, most viszont a déli város részeket is segíti, így Görömbölyt, Helyőcsabát és Szirmát is biztonságosabbá teszi az energiaszolgáltatás terén. Egy komoly eredménye a 2010 óta tartó Fidesz-KDNP kormánynak, hogy a rezsicsökkentés intézményét is be tudtuk vezetni, ezért nagyon fontos volt, hogy az MVM szektort is visszavásárolta és hazai tulajdonba került, így tudjuk biztosítani az olcsó rezsiszámlákat a magyar családok, többek között a miskolci családok számára. Ugyanilyen fontos nyomást, gyakorlást, nem tűrő tárgyalásokra van szükség Brüsszelben ahhoz is, hogy közel 110 milliárd forint értékű támogatást tudtunk hazahozni Brüsszelből, a modernizációs alapból. Így ennek köszönhetően Miskolc is, a megyei kórház is részesül ebből a forrásból. 6,7 milliárd forint értékben fognak megvalósulni a megyei kórházban energetikai fejlesztések, tehát nyílászáró, szigetelés és egyéb fejlesztések, amik konkrétumok, hogy felsoroljam, a gyermekrehabilitációs épület, a sebészet, a belgyógyászat, és ha ez a megyei kórházban, és a Semmelweis kórházban pedig az infektológia, belgyógyászat és a rendelő intézet. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm Magyarország kormányának, és Lantos Csaba miniszter úrnak, hogy nem felejtkezik meg Miskolcról, és jöjjön többször is, hogy polgármester úr is mondta, hiszen jó kis csomaggal érkezett hozzánk.
Valóban egy szorgos délelőttől vagyunk túl, ugye kezdtünk egy alállomás átadással, az nincs is benne ebben a csomagban, mert az az MVM saját beruházása, de hát bár így lenne, hogy minden héten tudok jönni, ez összességében egy körülbelül 10 milliárd forintos csomag, amivel érkeztem, benne vannak mindezek az elemek, amiket már ismertettek, tehát a zöld hidrogénbuszok, a kórházaknak az energetikai korszerűsítése, a tapolcai barlangfürdőnek a megújítása és oda nagyobb elektromos rendszer kiépítése, valamint a távhő rendszernek a korszerűsítése, magyarán a csövek szigetelése. És van még egy program, ezt meg akartam önöknek mutatni, ez a terv. Polgármester úrra közös szenvedélyünk a térképeknek a szeretete és tisztelete, nem tudom mennyire látszik. Az lenne a terv, hogy ma nem összefüggő a távhőrendszer Miskolcon, sok más magyar városhoz hasonlóan, történelmileg, ahogy tetszik, így alakult, hogy különböző szigetüzemek vannak, és az lenne a terv, hogy összekapcsoljuk őket, konkrétan itt az avas és a belvárosi hőkörzethez új távvezetékekkel hozzákapcsolnánk a Bulgárföldet meg Diósgyőrt. Erre fogunk támogatást adni, ezt nyilván meg kell tervezni, és utána kivitelezni, és azzal Miskolc az egyik legnagyobb, hát nyilván Budapest után az egyik legnagyobb távhő rendszerrel rendelkezik majd az országban, és egy egységes, magas minőségű olyan távhőrendszer jön létre, amely nagy részt, és ebbe egyedülálló lesz Miskolc, nagy részt zöld energiával, geotermiával, és kiegészítő jelleggel, ugye másodt, a többi az alapvetően azért földgáz üzemű, különböző erőművi egységekkel lesz ellátva. Minden esetre ez azt tudja Miskolc számára, hogy valóban az első olyan nagyváros lesz Magyarországon, ami döntően geotermiával egy egységes távhőrendszer biztosít majd.
Thank you.
Akár a korábbi nevezési rekord is megdőlhet a 8. alkalommal rajtoló Kassa-Miskolc nemzetközi ultramaratonon. A 117 kilométeres távnak április 18-án vágnak neki a futók, idén a felvidéki nagyvárosból egészen a borsodi vármegyeszékhelyig. Tóth Szántai József Miskolc polgármestere és a verseny fővédnöke szerint az esemény már a messze túlnőtt egy egyszerű sportviadalon. A városvezető kiemelte, a futása az országhatáron átnyúló kapcsolatok erősítéséről és a közös értékekről is szól. A versenyzők nem csak a határmenti tájakat, hanem a helyi közösségek vendégszeretetét is megismerhetik. A technikai részletekről és a felkészülés állásáról Deák Bárdos Mihály, a szervezőbizottság elnöke adott bővebb tájékoztatást.
Idén 8. alkalommal lesz megrendezve. Idén egy kis változtatás van az útvonalban. Ugye egyrészt Kassáról máshonnan indul a rajt, mert ott is olyan felújítási munkálatok vannak, illetve a szintén felújítási és útépítési munkálatok miatt most ki kell hagynunk a Gönc-Telkibánya, valamint az Abaúj Szántó felső dobszak közötti szakaszt. Ezért ugye bekerül a programba Encs, illetve Kiskinizs, és Kiskinizsről vezet az út Szikszóra, és utána Szikszótól már változatlan, tehát Szikszótól Sajóvámos, illetve Miskolc-Szent István tér a befutó útvonal. A Városház téren lesz a Miskolcon a cél. Ez azért is fontos, mert ilyenkor sokkal több feladat hárul a szervezőkre, ugye, mert hogyha egy rajt városnál ott elindulnak a futók, aztán körülbelül fél óra múlva már nincsenek is Miskolcon, de amikor a célállomás van az adott városba, akkor az sokkal nagyobb szervezési munkát igényel, mert ugye sokkal több ideig vannak itt, stb. A díjátadást meg kell szervezni, elég hosszú szokott lenni ugye a ceremóniák, rengeteg kategória van, és ez jelent egy kicsit nehézséget, de szerintem meg fogjuk ezt is oldani, úgyhogy eddig is megoldottuk, ezután is meg fogjuk oldani. Mindenképpen ugye legfőbb támogató a kassai, illetve a miskolci önkormányzat, illetve a kassai maratonklub, a miskolci maratonklub, valamint a Borsod vármegyei, kassai rendőrkapitányság, Magyar út közelő ZRT, Miskolci kulturális központ, önkormányzati rendészetet sorolhatnám, illetve külsősként becsatlakozik a Tiszaújvárosi triatlon klub, akik technikai eszközökkel és versenybírókkal segítik ugye a versenyt, és ugyanezt teszik meg a Miskolci Road Cycling országúti, illetve mountain bike, akik magyar oldalon kísérik a mezőnyt. Ugyanez a szlovák oldalon pedig a Kassai Maraton Klub szervezésében valósul meg, úgyhogy ez nagyon sok szervezői munkát, illetve nagyon nagy összefogást igényel, és én azért is emeltem ki a sajtótájékoztatónál az összefogás elejét, mert ugye 2019-ben lett újjászervezve ez a Kassa-Miskolc Maraton, és mindenkinek a támogatása, illetve segítsége kell ahhoz, hogy ezt egy ilyen színvonalon meg tudjuk rendezni. Idén már több mint 700 versenyző jelentkezett, és bízunk abba, hogy a nevezés lezártájáig ez a szám eléri az ezret, és ez egy részvételi csúcs lenne, mert ugye tavaly 800 fölött volt az induló szám, most bízunk benne, hogy ez több lesz. Arra viszont szeretném felhívni a figyelmet, hogy a helyszínen nevezés nincs, tehát a Miskolci Maraton Klubnak az oldalán, aki szeretne indulni, az mindenképpen jelentkezzen be. Nem kell egyénibe, van 5 és 10 tagú váltó is, tehát aki érdeklődik az esemény iránt, mindenképpen ajánlom, hogy a Miskolci Maraton Klub oldalát keresse fel, és ott meg tudja a további részleteket, illetve információkat a versennyel kapcsolatban. Mindenképpen meg kell említeni a magyar hosszú távfutás legendáját, Bogár Jánost, aki a DVTK színeiben versenyzik, tudomásom szerint, és ugye ő volt 100 kilométeren Európa bajnok, spartatlon győztes, tehát ő tényleg egy igazi legenda, illetve volt Budapest-Bécs szupermaraton győztese, tehát ő az, aki igaz 66 éves már, de azért őt azért meg kell említeni, illetve szintén nevezett a sajóvámosi Sánta Norbert, aki tavaly bronzérmes volt a Kassa Miskolcon, úgyhogy én mindenképpen örülök annak, hogy nem csak miskolciak, hanem a megyéből olyan futók is jönnek, akikre érdemes felnézni, illetve a végén pedig számíthatnak a jó helyezésre, illetve bízunk benne, hogy a dobogós helyezésekre is, mert ugye itt azért van a két város között egy kis rivalizálás is, hogy kinek mennyivel több díjat tudunk átadni, ki mennyi díjat ad át, és ugye az alapján kell majd összeállítanunk nekünk a díjátadónak a nézőrát is, hogy ilyenkor az szokott lenni, hogy a saját versenyzőnek a saját önkormányzat vagy a saját képviselet adja át a díjat. Hát én úgy gondolom, hogy a sporton kívül nagyon fontos ugye városmarketing szempontból, illetve turisztikai szempontból, mert hogyha azt nézzük, hogy mondjuk egy futó befut este 7 órakor a maraton végén, az nem biztos, hogy az beül az autóba és hazamegy, hanem itt marad, és meg tudja nézni a nevezetességeinket, ki tud menni esetleg Tapolcára az Elipszumba, ki tud menni Lelafilerdre szétnézni. Tehát én úgy gondolom, mindenképpen a sportértékén felül nagyon fontos ez városmarketing, illetve turisztikai szempontból, és ugye mivel Miskolc a bükkvárosa, ezért adva van a lehetőség, hogy a fárasztó futás után a természet lágyörén kipihenje a fáradalmait, úgyhogy mindenképpen én ki tudnám emelni, illetve azt, hogy a Miskolci önkormányzat cégeinek is nagyon fontos az, hogy minél több turisztikából származó bevétel legyen a városnak, és ez a verseny egy jó alapot ad hozzá, hogy azok az indulók, akik nem miskolciak és nem a környékbeliek, azok itt maradjanak egy éjszakát a városba, és itt töltsék el mondjuk a vasárnapjukat.
A Ferenczi Sándor egészségügyi technikum adott otthont az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Magyar Nyelv Múzeum által szervezett anyanyelvi vetélkedő középdöntőjének, amelyen az 5-től 8. évfolyamos általános és középiskolai tanulók mérték össze nyelvtani tudásukat. A feladatok játékos formában irányították rá a fiatalok figyelmét a magyar nyelv szépségére. Az általános iskolai fordulót a Miskolc Diósgyőri Református Általános Iskola, a középiskolai fordulót pedig a Lévai József Református Gimnázium nyerte, amivel kivívták a részvételt a széphalmi döntőre. A részletekről Brézai Zoltánt, a versenyszervezőjét hallják.
Szeretettel köszöntöm. Milyen megmérettetésen estek át a gyerekek, és milyen fordulókon?
Ez most már a szóbeli középdöntő volt itt Miskolcon, a Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor egészségügyi technikumában. Itt a legjobb 6 általános iskola és 5 középiskola versenyzett. Már volt egy középdöntő egyébként a Herman Otto gimnáziumban, ahol szintén a legjobb ott 5 általános iskola és középiskola versenyzett, és innen az általános iskolások közül a Miskolc Diósgyőri Református Általános Iskola lépett tovább, azt mondom végigvezetve a döntőbe. Érdekes, izgalmas kérdéseket kaptak, volt szituációs játék, játszottunk palindrómokkal, homonímákkal, személynevekbe elrejtett településnevekkel, tehát sokszínű feladatokat kaptak most is a diákok.
Minek köszönhető, hogy ez a verseny évről évre mindig új lendületet kap?
Szerencsére mindig vannak olyan tanárok, olyan pedagógusok, akik felkészítik a diákokat, és vannak olyan tanulók, akik örömmel jelentkeznek erre a versenyre, mert a nyelvi leleményesség, a nyelvi kreativitás érdekli őket, szeretnek a nyelven játszani, és ez a játékosság, ami átszövi ezt az egész versenyt, egy picit még érdekesebbé, izgalmasabbá teszi. Ugye ennek volt egy írásbeli fordulója, az alapján kerültek be ide a legjobb csapatok, és nem csak itt Borsodabau Zemplén vármegyében, hanem Heves vármegyében, Győr-Moson-Sopron vármegyében, a Felvidéken, Kárpátalján is voltak fordulók, és még zajlik most is folyamatosan, mert március 30-án Rimaszombaton lesz az utolsó középdöntő, és majd április 15-e a döntő. Hagyományoknak megfelelően a Magyar Nyelv Múzeumában, Széphalmon versenyeznek majd a legjobb csapatok.
Ki a támogatója ennek a versenynek?
Szerencsére az ügy mellé állt azonnal szinte a kezdetektől az Anyanyelvápolók Szövetsége. Nyíri Péter a szervezet elnöke segíti a versenyt, jutalomkönyvekkel is, most is az első helyzet a Tinta könyvkiadó szép kiadványát kapta, és természetesen a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Magyar Nyelv Múzeuma is, amely helyet ad, a kollégák segítenek, társ Tumpné, Braun Zsuzsa, Feckó Ágnes, Demján Ferenc, nagyon sokan, Gál István, ők mind-mind ott voltak, és segítettek akár zsűrizésben, akár a feladatok javításában, akár a lebonyolításban, tehát éppen szerdán 25-én Győrben voltunk, oda utaztunk, és ott is ott voltak a segítők, mind a zsűriben, mind pedig az előkészítésben.
Ön pedig a levezetője a versenyeknek, hogy bírja energiával?
Nehéz azért a végén, mert a fiatalokat sem irigylem, ott a 8. feladat, 8 feladat van mindig a 8. feladat környékén, hogy még azért mindig koncentráljanak, ez már nagyjából ilyen másfél óra környékén következik be, de azért fejben mindig ott vannak, és figyelnek arra, hogy mik az utolsó kérdésekre a jó válaszok, és itt is nagyon sok szép jó válasz született a verseny vége felé is.
A tavalyi megméretetésről mit érdemes tudnunk?
Ott is a legjobb csapatok voltak jelen, és például a pozsonyi Duna utcai alapiskola és gimnázium csapata volt a legjobb az alapiskolásoknál, a gimnazistáknál meg a Lévai József Református Gimnázium, úgyhogy vannak itt kimagasló csapatok, és olyanok is, amelyek most már évek óta visszatérőek. Van olyan csapat, amelyik már az első versenyen ott volt, itt az általános iskolások közül mondhatnám akár a Sajókeresztúli Ötvös József Általános Iskolát, vagy az Avastetői Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi István tagiskoláját. Úgyhogy jó dolog, hogy vannak régiek, és vannak új csatlakozók is, mert a versenynek híre megy, megkedvelik, és aztán jelentkeznek.
Ez lett volna az kérdésem, hogy ugye akkor jövőre várnak új iskolákat is.
Természetesen is nagyon várjuk, hogy a Muravidékről is végre legyen legalább egy jelentkezés, hogy ők is ott lehessenek, játszhassanak, és hát legyenek új iskolák, amelyek bekapcsolódnak. A Ferenci is, ahol most vagyunk, korábban versenyzett, reméljük, hogy majd a következő években megint visszatér, és eljut akár ide a középdöntőbe is.
Hol lehet jelentkezni erre a versenyre?
Erre majd körülbelül egy olyan szeptember környékén, ahogy indul a tanév, lehet majd jelentkezni a Magyar Nyelv Múzeumának honlapján és a Facebook oldalán közzélesztéve, ki is küldjük az iskoláknak a különböző jelentkezési lapokat, tudnivalókat, és természetesen az olvasmánylistát, és akkor a játékos anyanyelvi verseny kukac@gmail.com címre kell visszaküldeni majd a jelentkezési lapot, de hát ez még egy picit a jövő zenéje, de hát gyorsan elrepül az a néhány hónap.
Nagyon köszönöm a riportot, és gratulálok a munkájukhoz.
Köszönjük szépen!
Sikeresen lezajlott a Túl a gyakorlaton című szakmai nyílt nap, amelyet a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Vármegyei Szervezete és a Megyei Központi Kórház közösen hozott tető alá. A miskolci rendezvény elsődleges célja az ápolói hivatás népszerűsítése és a szakmai utánpótlás segítése volt. Az esemény során a diákok kötetlen formában ismerhették meg a különböző kórházi osztályok mindennapi munkáját és a közösségi életet. Az egészségügyi szakképzésben tanulók kreatív előadásokkal és játékos bemutatókkal hozták meg a pályaválasztás előtt álló 12-esek kedvét a hivatáshoz. A program idén is pozitív visszajelzésekkel zárult, így több fiatal számára vált vonzóvá az egészségügyi életpálya. Az esemény dr. Zsákai Zsolt, a Bosodabó-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház igazgatója, Dulibán Lászlóné, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Bosodabó-Zemplén Vármegyei Szervezetének elnöke, és Kubicki Nagy Éva, a területi szervezet oktatási bizottságának elnöke nyitotta meg.
Őszintén mondom, hogy nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy most itt lehetek és szólhatok egy pár szót ezen rendezvény keretén belül, hiszen egy olyan hivatásról beszélhetek, amely az egyik legszebb és legfontosabb is a világom. Ráadásul az önök életében, most higgyék el nekem még, ha így érzik, hanem, hogy viszonylag különleges időszakot élnek meg, hiszen olyan döntések előtt állnak, amelyek befolyásolni fogják az önök jövőjét, és bízunk benne, hogy tudunk ebben segíteni, hogy megfelelő döntést hozzanak. Ráadásul nem csak az önök jövőjét fogják ezek a döntések befolyásolni, hanem mások, más emberek jövőjét is befolyásolhatják. Pontosan tudom, hogy ebben az időszakban az ilyen típusú kérdések, amik előjönnek önökben, ezek a döntés előtti életszakaszok, ezek nem könnyűek. Nem könnyű eldönteni, hogy merre vezet az út, amelyen járni akarnak. Nem könnyű eldönteni, hogy mihoz valóban kiteljesedést az önök életében. Úgyhogy ha ezt érzik, akkor biztosíthatom önöket saját tapasztalatból is, hogy ez egy teljesen természetes érzés. Éppen ezért szeretnénk ma egy olyan életpályát bemutatni, amely akkor is értéket képvisel, ha a jövő néha bizonytalannak tűnik, ez pedig az ápolói hivatás. Az ápolói pálya egy olyan út, ahol mindig lesz értelme annak, amit tesznek, egy olyan hivatás, ahol a tudásuk, a figyelmük, az emberségük közvetlenül fog másokon segíteni. Nem egy távoli cél leng ilyenkor az ember szeme előtt, nem egy elvont eredmény, ami megfogalmazódik, hanem valódi életek, valódi sorsokról beszélünk. Az ápolók azok, akik a legközelebb állnak a betegekhez. Ők azok, akik nem csak szakmai tudásukkal, hanem jelenlétükkel is gyógyítanak. Egy jó szó, egy odafigyelő gesztus, egy időben végrehajtott beavatkozás, ezek mind hozzájárulnak a betegek gyógyulásához. Ez a hivatás felelősséget, kitartást, folyamatos tanulást igényel. Ugyanakkor stabil jövőt, biztos szakmai utat, és valódi megbecsülést is kínál. Egy olyan pálya, amelyre mindig szükség lesz, és amelyben mindig lehet fejlődni, előrelépni. Az egészségügy jövője önökön is múlik. Szükség van olyan fiatalokra, akik nem csak munkát keresnek, hanem értelmet is találnak abban, amit csinálnak. Intézményünk nyitott önök felé, gyakorlati lehetőségekkel, ilyen szépen megszervezett kis bemutatókkal, ráadásul támogató közeggel és kiszámítható életpályával várjuk azokat, akik majd ezt az utat választják. Bízom benne, hogy önök közül sokan döntenek úgy, hogy a közösség, a közösségünk részévé szeretnének válni, amely nap mint nap bizonyítja, hogy az emberi törődés az egyik legnagyobb érték. Kívánom, hogy érezzék jól magukat, kívánom önöknek bölcs döntést és egy olyan pályát, amelyben majd megtalálják önmagukat.
Mindannyian tudjuk, hogy egy gyakorlat alkalmával az éppen lehetőségekhez mérten tudnak nekünk tanítani gyakorlatot, megmutatni, vagy mi magunk is gyakorolni. De itt olyan dolgokat is lehet majd látni, ami eddig nem került a szemünk elé. Én azt gondolom, hogy egy-egy ilyen alkalom csodálatos ahhoz, hogy tudjunk beszélgetni azokkal, akik benne dolgoznak, és láthassuk az egészségügyi pálya értékeit, láthassuk az ápolásnak az értékeit, és meg tudjuk nézni azt, hogy bár ezt választottuk korábban, igen, jól választottunk, és talán el tudunk köteleződni valamelyik osztály felé. A mai nap imád ugye a harmadik alkalom, és szeretnénk megköszönni azoknak a szakembereknek, akik ma ezt létrehozták, akik munkájukkal igyekeznek majd önöket minden módon tanítani, egyben is szórakoztatni. Azt remélem, hogy ez a nap ez olyan módon fog eltelni, hogy amikor innen kilépnek, akkor azt mondhassák, hogy ez a kórház az, ahova érdemes jönni dolgozni, ahol nagyon jó kapcsolatokat lehet kialakítani, ahol az osztályokon nagyon jók az emberi kapcsolatok, és szeretnének itt dolgozni. Én 44 éve dolgozom ebben a kórházban, és mondhatom, hogy nagyon jól érzem még mindig magam, tehát azt gondolom, hogy másoknak is nagyon, nagyon jó élmény lehet majd ebben a kórházban dolgozni. Köszönöm szépen, kívánom önöknek, hogy jól érezzék magukat.
Külön szeretettel köszöntöm a mai nap főszereplőit, a 12. évfolyamos tanulókat, akiknek tulajdonképpen szól ez a mai nap, és akikről kellene, hogy szóljon ez a mai nap. Nagy öröm számunkra, hogy ma ismét együtt lehetünk itt, hiszen mi már harmadik alkalommal rendezzük meg a Túla gyakorlaton elnevezésű szakmai nyílt napunkat, amely igazából a Borsodabolyi Zemplén Vármegyei Központi Kórház szakdolgozói oktatási csoportjának és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Területi Oktatási Bizottságának szervezésében jött létre. A rendezvény minden évben egy fontos célt szolgál, tulajdonképpen azt, hogy közelebb hozzuk önökhöz, hozzátok az ápolás hivatását, annak valóságát, szépségeit és a kihívásait is. A mai nap során azt szeretnénk, hogy betekintést nyerjetek a különböző szakterületek mindennapjaiba, egy kicsit másképp, mint ahogy azt a gyakorlatok során megtapasztaltátok. Találkozhattok közvetlenebbül a gyakorló szakemberekkel, és talán választ is kaphattok arra a kérdésre, hogy el tudjátok-e magatokat képzelni ezen a pályán. És szeretném bemutatni azoknak az osztályoknak a képviselőit, akik megpróbálják minél színesebbé tenni a mai napot a számotokra. A kardiovaszkuláris és belgyógyászati centrum dolgozói, a stroke neurológiai és toxikológiai osztály dolgozói, fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztály, baleseti és mozgásszervi sebészeti centrum, szülészet és nőgyógyászati centrum, csecsemő és gyermekbelgyógyászati osztály, kettes mozgásszervi és rehabilitációs osztály, illetve végül, de nem utolsó sorban a gyermekanesteziológiai és intenzív osztály. És hát akik hozzájárultak a rendezvény létrejöttéhez, a Borsodabolyi Zemplén Vármegyei Központi Kórház szakdolgozói oktatási csoportja, Horváth Emese, dr. Mágoriné Orosz Bernadett, dr. Barláné Nahaj Bernadett, Kramcsák Mónika, Karajz Luca és Juhász Ildikó. A szervezési és lebonyolítási feladatokban jelentős részt vállalt még a MESZ Borsodabolyi Zemplén Vármegyei területi szervezetének szakképzési referense Tótné Farkas Evelin.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkat Grunda János szerkesztette, a bemondót Klész Beátát hallották. Műsorunkat vasárnap 17 óra 15 perctől megismételjük.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.